Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, ez a fintech világa. Itt van Szuppán Márton a Peak-től, és itt van Horváth Balázs. Ő is járt már nálunk többször a Robin Hill Digital-től. Két esettanulmány, két nagyon jó pufa, és hát majdnem, hogy bulvárosan is előadható téma, nem pénzügyileg bulvárosan. Mennyibe kerül a QR-kódos fizetés, és mi is az a digitális euró, mire jó nekünk, és mikor jön? Ugye ezzel a két témával tudunk foglalkozni ebben a 20 percben. Melyikkel kezdjük szerintetek? Melyik az izgalmasabb? Melyik az, ami jobban megérinti a néplelket?
Általában úgy gondoljuk, hogy a mennyibe kerül, azért az mindig keményebben nyúl a zsebbe, és
legyen is szó utána bármiről.
Igen. És kifizet.
Ráadásul ez hamarabb is fog valószínűleg bekövetkezni, mert erre már elég erős tendenciák vannak, hogy haladunk ezen az úton.
Ez Marcellek is nagy élménye volt, ez a QR-kódos fizetés. Ugye ez hol volt? Nepálba? Vagy Tibetben?
Egyik helyen se jártam.
Magashegy volt és templom. Azt hiszem, ott is lehetett QR-kóddal fizetni.
Ja, valami. Puketen volt most tavasszal.
Majdnem, igen.
És ráadásul az egy QR-kódos crowdfunding volt, ahol adományozni lehetett
a szobornak
az építésére, vagy kialakítására. Amúgy én személy szerint nem tartom egy hasznos dolognak a QR-kódot úgy generálisan, és nem tartom egy előre mutató technológiának. Vannak olyan nis piacok, ahol jól jöhet, de ez
ilyen rövid hír. Például azok is, akik befektetnek ebbe a lehetőségbe. De mi is itt most a legfontosabb kérdés, hogy mennyibe kerül, kifizeti a révészt, és mennyibe kerül egy QR-kódos pittyentés fizetés?
Hát egy picit lépjünk vissza szerintem, tehát hogy az látszik, hogy elindult itt márciusban egy azonnali fizetési rendszer, aminek a lényege az, hogy villámgyorsan célba érnek a pénzek, illetve lehet más azonosítókat is használni, mint a hagyományos bankszámlaszám. De azon kívül, hogy ebbe egyébként tényleg világelsők vagyunk, hogy az egész bankrendszer egyszerre lépett, és nemzeti szinten ez megvalósult, az látszik, hogy a paymentnek, tehát a fizetési üzletágnak egy jelentős része azért még nincsen rajta ezen a rendszeren. Például a hétköznapi fizetések, amikor én egy boltban fizetek, vagy egy számlát akarok feladni, vagy mondjuk a gyerekemnek akarok pénzt rakni valamilyen módon a zsebébe. Az látszik, hogy ebben kapcsolatban viszont vannak komoly elképzelések. Tehát a Nemzeti Bank is, a Zsíró is, meg úgy általában a fintekek is szeretnék valahogy ezt kihasználni, és szeretnének valami olyan felhasználó élményt bevinni ebbe a piacba, hogy ez tényleg elinduljon, és gyorsan menjenek ezek a fizetések. Hát ennek igazából ugye van két előfeltétele. Az egyik az, hogy ez valóban kényelmes legyen, tehát ott legyen a telefonomon egy olyan
élményszerű
egy olyan dolog, amivel én ezt el tudom indítani, a másik oldala meg az elfogadói oldal, a kereskedőnél meg legyen valami olyan felület, ahol ő ezt tényleg meg tudja jeleníteni. Ezekben még nagyon gyerekcipőben járunk jelen pillanatban, és akkor innen következik az a kérdés, hogy na jó, de azon kívül, hogy ez felhasználói élmény, van-e benne olyan megtakarítás bármely fél részére, ami még jobban ösztönözné azt, hogy ez elterjedjen.
Vagy legalább a karbonlábnyomom legyen semlegesebb, ugye? Ez már a vége a tanulmánynak, azt hiszem, de ez is benne van valahol.
Igen, és hát ugye azt látjuk, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük, egy ilyen QR-os fizetés, ez ma azt jelenti, hogy ellentétben a kártyával a tranzakciós költséget nem a kereskedő fogja kifizetni, hanem a fizető ügyfél. És ez jelen pillanatban, mivel nincsen erre egy külön kategória, nincsen erre egy ársáv, ez a teljesen hagyományos átutalási díjaim közé fog beputyanni. És ezt próbáltuk mi megnézni ebben a tanulmányban.
Hát nagyon komolyan megpróbáltátok ezt megnézni, mert mindenféle csomagban, vásárlási szokással, kosármérettel vetettétek ezt a dolgot össze.
Így van, mint egy jó elemző, nyilván azért kicsit önkényesen kiválasztva fogtunk három típusú ügyfelet, akik különböző kosarakat költenek, és ebbe belepakoltuk a havi vásárlásaikat, és megnéztük, hogy mi van, hogyha ezt hat különböző banknak a jelenleg érvényes számla csomagjaiba próbáljuk beleilleszteni. És hát egy őrületes képet láttunk, még a legkevesebbet vásárlók is egy szemmel látható összeget hagynának ott havonta a bankjukban, hogyha ezt a tranzakciót a mostani árazással kellene elviselniük.
Ezzel te képbe voltál?
Persze, hát
melőtted volna az összeget, úgy értem. Nagyjából tudtad, hogy ez mekkora teher?
Nagyjából a képben vagyunk, igen, itt széges szinten a magyar átutalási díjakkal, az meg mi számunkra világos volt, hogy egy ilyen QR-kódos fizetés mögött egy azonnali átutalási rendszeren végrehajtott klasszikus átutalási megbízás bonyolódik le, ami egyébként nagyon izgalmas, mi így kártyaszolgáltatóként azért látjuk azt, hogy, hogy kártyaszolgáltatóként milyen terheink vannak. Tehát nem csak a kereskedőnek vannak költségei egy kártyás vásárlásra, hanem a kibocsátónak is. Ezt mindig próbálom hangsúlyozni, és hogy az Európai Unió, ami miatt talán az EU-ban ennek lehet valamennyi táptalaja, valamilyen módon vagy QR kód, vagy valamilyen chippel indítható ilyen tokenbe csomagolt kártyaszámnak, ami AFR-en keresztül, tehát az onnan átutaláson keresztül hajtja végre a boltban a fizetési tranzakciót, az az, hogy az EU az interchange díjakat, amiből a kártyakibocsátók élnek, ezt brutálisan bekorlátozta ugye 0,2%-ra, ami egyáltalán nem fedezi a költségeit a kártyás fizetési tranzakciónak, és nem tudom, hogy a ti ez esett tanulmányotok keltette ekkora, vagy ezért indult el ez a folyamat, vagy amúgy is készült erre az OTP, de múlt héten láttam egy cikket, ahol azt részletezik, hogy milyen sanyarú sorsuk van, és milyen sokba kerül nekik egy kártyás vásárlási tranzakciónak a lebonyolítása. Így mosolyogtam, nem tudom, hogy ez egy két héttel körülbelül, két-három héttel a ti esettanulmányozók után jött ki, úgyhogy az is lehet, hogy ezt emiatt ilyen ellenkampányként hozták ki. Hát tény, hogy egy ilyen mikrotranszakciónak, ami a mindennapunknak a része, amikor bemegyünk és kifizetjük az ásványvizet, vagy a hétvégi bevásárlást, vagy a mozijegyet a poszterminálon, annak van költsége.
Szemmel látható. Ez most kiderült, igen.
Egyébként, amikor meg kártyával fizetünk, akkor nem szemmel látható felhasználó oldalról, de szemmel látható kereskedő oldalról és kibocsátó bank oldalról. Ez a, amit mindig mondok, hogy nincs ingyen ebéd. Csak az a kérdés, hogy ki fizeti az
ebéd. Én meg azt mondtam, hogy Balázs az első, hogy mennyi az annyi, meg hogy ki fizeti a révészt. Tehát ez az izgalmas ebben a dologban. És akkor most egy összegzésképpen itt a résztémánál, magyarul a kártyáknak nem lehet még a QR-kód ilyen kondíciók mellett a verseny.
Én azt gondolom, hogy két akadály is van. Az egyik valóban ez, a kondíciók, tehát hogy addig, amíg ugyan a kereskedői oldalon lehetne egy nagyon kedvező ajánlatot tenni, hogy akár elfelezzük, vagy nullára levisszük a te általad látható és kifizethető költségeket, ezt nem lehet egy az egyben áttolni a másik fizető oldalra, mert akkor nem lesznek ilyen tranzakciók egész egyszerűen. A másik azért még mindig ott van, hogy nincs meg az a felhasználói élmény. Tehát ahhoz képest, hogy én ma már a kártyámat sem veszem elő, hanem NFC-sen a pénztárcámat érintem oda, vagy pláne, hogy most már a telefonomat érintem oda, ennél egyszerűbb tranzakció lebonyolítás a vásárló számára, és a kasszás számára sincsen jelen pillanatban, mert ezek a QR-kódos megjelenítések, felületek, edukáció, stb. Ez még nem ment végbe a piacon.
Oké, tehát akkor most itt tart ez az alternatíva. Hát sokat kell változzon akkor, ha én most jól értem, amit mondasz, hogy ez felnőhessen ugyanarra az élményszintre, és
így van,
legnyomott költség.
Az élményszintben nyilván a piaci szereplők azok majd versenyeznek, ahhoz, hogy ez egy tisztességes árszínvonalon működjön, ahhoz viszont egy sokkal inkább központi akarat és egyeztetés és egy konszenzus szükséges, hogy kialakuljon ennek az árazása.
Nagyon jön egy kis edukációk az én számomra, és mert ezt mondtuk, hogy a Rovani Digitalnek két eset tanulmánya van, az egyik, hogy mibe kerül a QR-kódos fizetés, a másik pedig, hogy digitális euró, hogy erre miért van nekünk szükségünk, meg hol fogjuk használni, egyáltalán fogjuk-e használni, vagy ki fogja ezt igénybe venni.
Mondok pár ilyen alapfogalmat, jó, hogy egy picit tankönyvízű legyen, és aztán még majd ezt is bulvárosítsuk be szerintem. Igazából ugye arról beszélünk, hogy megkülönböztetünk központi banki pénzt, meg kereskedelmi banki pénzt. A banki egy forgalom, ami ugye Magyarországon a forint, meg az eurozónában pedig az euró, bankjegyek és érmék, az egy központi banki pénz. Azt az egyes nemzeti bankok, vagy az Európai Központi Bank bocsátja ki.
És ez nagyon sok, és ezt kéne csökkenteni, ezt mindig elmondja a nemzeti
bank. Ez az egyik pont, része. Igen. A másik része, hogy vannak a kereskedelmi banki pénzek, ezek a számlapénzek, a hitelek, a betétek, és így tovább, és ennek a kettőnek igazából a hétköznapi életben nincsen nagyon különbsége vagy megkülönböztetése, de jogilag és közgazdaságilag azért elég komoly különbségek vannak. Hogy miért jön képbe ez, hogy ne csak érme és bankjegy legyen, ez nyilván az egyik, amit te mondtál, hogy jó lenne hát ezt a cash-es részt most már a 21. században kicsit magunk mögött tudni. De a másik az, hogy azt látják a központi bankok, a jegybankok, és így az LKB is, hogy hát verseny lett. Hogy jönnek olyan kihívók, meg jönnek olyan digitális megoldások, amivel ők jelen pillanatban nem tartanak sehol. És amikor Kína elkezdi a digitális yuant tesztelni, meg amikor...
Svédek is, ugye?
a svédek egy e-koronát bevezetni, de ennél sokkal súlyosabb az, hogy összeáll mondjuk a Facebook egy hatalmas vállalatcsoporttal, és elkezd egy Libra nevezetű abszolút cryptocurrency alapon megvalósított valutát bevezetni a piacra, akkor hirtelenjében megijednek, hogy...
Várj, most a csapos azt mondja, hogy ez a kriptocut? Mert erről sokat beszélgettünk itt a Marcival a fintech műsorokban, meg mindig hozta a különböző országokat, hogy hol engedik be, hol tiltják be ezt az egész blockchain alapon működő történetet, meg ilyen digitális fizetés, meg kriptovaluták, meg pénzek, ugye van itt egy szintje a társadalomnak, és akkor ehhez képest azért ennek mégiscsak vannak komoly hullámai, akár beengedjük, akár nem, mert sok helyen már csinálják, meg beengedik, meg fizetni lehet vele, meg automata van hozzá, tehát találkozik vele a fogyasztó, szeretheti is, bízhat is benne, akkor csináljuk meg ennek a versenytársát?
Igen, azt látni kell szerintem, hogy az, hogy valami kripto, vagy blockchain, vagy bármilyen ilyen jellegű technológián valósul meg, az tényleg csak egy technika. Viszont ez a technika, ez azt jelenti, amiről az előbb is beszéltünk, hogy van felhasználói élmény. Hogy gyors, nagyon egyszerű a hozzáférés, nagyon egyszerű a tranzakció vele, és közben biztonságos is. Mert olyan kódolás van mögötte, amivel nagyon nehéz ellopni, és nagyon-nagyon jól dokumentálható az, hogy kitől hova ment ez a dolog. Digitális pénzt lehet ezen a technológián kívül is megvalósítani, de ez viszont ad egy olyan felhasználói élményt, ami miatt ezek népszerűek. Nyilván azért is népszerű, mert a szürke és fekete gazdaságot is tudja támogatni, tehát hogy arról ne beszéljünk, hogy ilyen pénzmosási, ilyen. Meg fegyver, meg drog, meg prostitúció, de hogy egy simán a szürke zóna is, a sima adóelkerülés, meg a jövedelmek olyan áramlása, amiket nem szeretnének az emberek, hogy lássanak, annak is egy nagyon jó eszköze ezek a kriptovaluták. Mindegy is, hogy miért, egyszerűen népszerű. Tehát, hogy jelen pillanatban nem tud vele más versenyezni. Sem a bankszámlapénz, sem a cash, mert azt meg nehéz mozgatni. Innentől kezdve, hogyha jönnek ilyen kihívók, akkor ezzel valamit csinálni kell, és hát nyilvánvalóan már a kriptósok nagyon régóta mondják a Magyar Nemzeti Banknak is, meg a többi szabályozónak is, hogy ezzel foglalkozni kell. Vagy a nemzeti valutának kell egy ilyen alternatíváját teremteni, vagy akár euroszinten meg lehet ezt valósítani.
Te sosem voltál lelkes híve ezeknek a kripto cuccoknak?
Nem, én most megmondom, hogy most sem látom azt, hogy a hétköznapi embernek az élete mitől lesz jobb lenni. Itt van az azonnali átutalás. Azért arról ezen a földrészen nem hallunk gyakran, hogy kirabolnak bankszámlákat mindenféle hacker támadásokon keresztül. Tehát gyakorlatilag azonnal tudunk pénzt mozgatni. Relatív olcsón, én azt gondolom, tehát nem drágák.
Nem érzed, hogy ez holcsíp bele a fogyasztóba?
Nem igazán. A hátterét értem, nyilván értem, tehát a technológiai rész világos. Az elméletét is értem annak, hogy ez miért jobb, hogy tisztább lesz, stb. Jobban nyomon követhető, de benne mindig felmerül a kérdés, hogy ez érdekel a bankszektornak, hogy utólag módosíthatatlan tranzakciók történhessenek, és akár ezt központi bank szinten teszem fel ezt a kérdést, nem feltételezve semmit, csak kérdésként merül fel bennem ez.
Nekem erre lenne abszolút egy sugallatom, tehát szerintem az, hogy a nagy testvérek egyre jobban szeretnek belelátni az életünkbe, mindegy is, hogy az most az internetes keresési forgalmunk, vagy a konkrétan a pénzügyi tranzakcióink, hát ez egyre inkább izgatja a jegybankokon keresztül a kormányok figyelmét, hogy mennyire lehet lekövetni.
Igen, de itt ebben fajta benne van az a probléma, vagy az ellentét, hogyha ezt meglépik, akkor az ő számukra is módosíthatatlan lesz minden visszamenőleg. Tehát én erre utaltam. Nyilvánvalóan a hétköznapi fogyasztók, vagy a vállalati szektorra való rálátás az mindent megér. De kérdés, hogy tényleg mindent megéri, és azt is megéri, hogy maguktól is elvegyenek olyan eszközöket, amikkel hát vagy élnek, vagy nem, de ha egy eszköz ott van, akkor ha nagyon kell, akkor tudjuk használni, ha nincs ott, akkor meg nem tudjuk használni.
Legyünk idealisták, és lehet, hogy ez a transzparencia azért még a kormányokra is érvényes.
Azt hittetek a tanulmányban, hogy ugye a digitális euró a Európai Központi Bank pénzneme, melynek kibocsátását az eurórendszer irányítja, felügyeli, európai megoldás, ellenőrzött szolgáltatók, egyenlő feltételekkel elérhető, tehát akkor piac semleges, a végfelhasználók bizalmát élvezi. Mi lehet a jövője, vagy mi lehet a kifutása, és mikor?
Én azt gondolom, hogy mint minden európai megoldás, ez sokat fog vajudni, tehát hogy az, hogy ezt most így belengedték, ez valóban egy ilyen első lépés. Nyilván vannak a tervező asztalon bizonyos dolgok, amikkel próbálnak egy kicsit számolgatni, modellezni, és nem véletlenül indítottak el egy ilyen megkérdezős kampányt is, tehát gyakorlatilag várják simán a végfogyasztók véleményét, hogy mi a hozzáállásuk ehhez a történethez, és majd az Istenek malmai szép lassan megőrlik ezt a témát.
Ráadásul itt vannak a nemzetállamok, majd vannak országok, ahol az euró sem kell annyira, hát még akkor a digitális euró. Te a kettő között be kell vezesse egy ország az eurót, hogy a digitális eurót használhassa, nem, ugye?
Nem. Szerintem ez lehet csatlakozni ez a rendszerhez akkor is, hogyha valaki nem euró tag jelen pillanatban, de Európai Uniós ország. És azért ne felejtsük el, nyilván ezt még a múltkor is talán beszéltünk róla, hogy ezzel párhuzamosan azért vannak olyan törekvések, hogy az egyes országoknak az azonnali fizetései rendszereit megpróbálják összekapcsolni, amiben akkor Marcinak adok igazat, hogy igazából az ugyanezt fogja jelenteni, ha átjárhatók ezek az azonnali fizetési rendszerek, akkor villámgyorsan ugyan egy kriptovaluta nélkül is meg tudjuk tenni ezeket az azonnali pénzmozgásokat.
Össze lesz ez kötve ennek a népszerűsége sikere azzal, hogy egyébként a kriptopénzek azok hogy hasítanak? Egyáltalán hasítanak-e, vagy csak marad a blockchain, mint alap?
Én is szkeptikus vagyok, hogy mennyire hasítanak ezek a kriptopénzek. Tehát ennek volt egy nagy boomja. Én most nem látom, hogy annyira ugyanazt a ütemű növekedést mutatná. Nyilván, hogyha akár a Libra, akár a kínai digitális yuan valami sikertörténet lesz, akkor az ad egy újabb lökést ennek, de nem lesznek ezek olyan nagyon gyors átadók.
Mert hogy ez a svéd pénz is, ez az e-koronás blokklánc alapú, ez az, amit annak idején mondtál, emlékszel, és mindig idézlek, hogy a blockchain marad, ezek a bitcoinok meg hát valahova vagy jutnak, vagy nem. Igen. Vagy bányásszák őket, vagy nem, de ez egy másik műsor lenne.
Igen. Ilyen zárszóként vissza tudnám idézni a 2-3 héttel ezelőtti műsorunkat, ahol erről a hőtérképről beszéltünk el, viszont szerintem 2 héttel ezelőtt volt, aztán a portfolio.hu jött le az ezzel kapcsolatos cikkem, és ott is abszolút az látszik, hogy a befektetési volumeneket vizsgálták egy ilyen hőtérképen, ahol megnézték, hogy az egyes fintech szektorokba az elmúlt 10 évben milyen tőke áramlott, és abszolút az látszik, hogy 2015 az egy ilyen kicsúcsosodó, mind a blockchain területnek a csúcsa, mind pedig a 2015-ös évnek a csúcsa volt, és azóta az ilyen elhalóban van ennek valóban egy ilyen nagy nemzeti, vagy akár az a fölött álló siker tudna segíteni és lökést adni, meglátjuk, hogy mi fog történni.
Én ezt a két esettanulmányt azt hiszem a Rovánnél olvastam, ugye? Ott lesz a fintech.hu.
A fintech.hu-n is közzétettük, de úgy tettük közzé, hogy rövid bemutató után, vagy bevezető után átnavigál a Rowan Hill oldalára. Igen, ezek Rowan Hill-es írások.
És esettanulmányok. Köszönjük szépen Horváth Balázsnak, hogy elhozta őket. Szuppán Márton, a jövő héten is találkozunk itt a fintech világában. A hírek, izgalmas információk a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.